kedves gyülekezet, mi pedig az mai témánkhoz az ígét Jelenések könyve 3. fejezetéből olvassuk, Jelenések könyve 3. fejezetének az 5. versét. Tehát ez az alapigénk a mai témánkhoz, Jelenések könyve 3. fejezet 5. versét így olvasom. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Ugye van egy ilyen vélemény, hogy a mennybe bejutni, az tulajdonképpen olyan, mint amikor felszállunk egy vonatra, és az egyenesen robog a menny felé, és bejutunk oda. Sokan ezt a vonatot a vallásnak, egyháznak, egy bizonyos tudásnak vélik, ezzel azonosítják. Azonban ez csak egy emberi vélekedés, a Biblia nem állít ilyet, hogy lenne egy ilyen dolog, egy ilyen tudás, egy vallás vagy egyház, ami egyenesen a mennybe visz bennünket. A mennybe nem lehet csak úgy besodródni, hanem arra alkalmassá is kell válni. És éppen ezért a Biblia többször alkalmazza a fehér ruha hasonlatát, amit függetlenül attól, hogy ki milyen ismerettel, tudással, lehetőségekkel, vallással rendelkezik, ettől függetlenül mindenkinek meg kell szereznie, és meg is kell tartania ezt a fehér ruhát, ha a mennybe szeretne jutni. A mennyre való alkalmasságot ez a fehér ruha jelképezi. És nagyon jól tudjuk, hogy egy fehér ruhát nem könnyű tisztán tartani, ehhez odafigyelésre van szükség, sőt, nincs is olyan, hogyha valamit egyszer kimosunk, akkor az tiszta marad, az idő során újra tisztítani kell egy ilyen ruhát. Tehát a mennyben csak győzők lesznek, győzelem által lehet csak oda bejutni, nem lehet besodródni a mennybe, nem lehet csoportosan sem üdvözülni, hogy másra való tekintettel oda jutunk, hanem ott olyanok lesznek, akik győznek, győztesek lesznek a bűneik felett. A fehér ruhát, tehát győzelem és ilyen értelemben küzdelem által lehet megszerezni. Erről gondolkodnánk a mai alkalommal, hogy mi ez a fehér ruha, és hogyan juthatunk hozzá. Először nézzük meg azt, hogy a fehér szín mit jelképez a Bibliában. Sok helyen megjelenik ez a fehér szín, és ezért szeretnék néhány dolgon végig menni, hiszen így tudjuk majd egészen pontosan beazonosítani, hogy a fehér ruha mi mindent takar. Mózes első könyve 49. fejezetéből olvasnám az első igét. Mózes első könyve 49. fejezetéből a 12. verset. Tehát Mózes első könyve 49. fejezet 12. verse így hangzik. Bortól veresek szemei, tejtől fehérek fogai. Ugye itt Jákob áldása hangzik el ebben a fejezetben a 12 fiára, és mikor Júdához érkezik, róla mondja ezt az áldást, hogy nem múlik el tőle a fejedelmi bot, sem a vezéri párca térdei közül, hogy az ő magvából fog származni, magvából a messiás, és ez lesz az ő jellemzője, hogy tejtől fehérek lesznek az ő fogai. Az anyatej, mint a legegészségesebb és legtáplálóbb eledel, ugye minden élőlény számára, a saját édesanyjának az anyateje, ez már itt is megjelenik, arra vonatkozóan, hogy Júda magvából fog származni a messiás. Az erő, az egészség, a tisztaság jelképe. A legtisztább táplálék, tehát az anyatej. A fehér szín, tehát először így jelenik meg a Bibliában, mint a legtisztább táplálék. És ugyanezt a gondolat jelenik meg Mózes második könyve 16. fejezet 31. versében is, ahol már nem csak a csecsemők számára, hanem felnőttek számára való mennyei eredelről van szó. Mózes második könyve 16. fejezet 31. verse, így hangzik. Az Izrael háza pedig Mánnak nevezte azt, olyan volt, mint a koriándrom magva, fehér, és íze, mint a mézes pogácsájé. Pusztai vándorlás során, ugye a sivatagos területen haladt keresztül Izrael népe, de Isten nem hagyta őket élelem nélkül, ugye a vándorlás során nem is volt lehetőségük növények termesztésére, hiszen folyamatosan haladtak előre, annyi ennivalót pedig nem találhattak a pusztában, hogy az elegendő legyen egy ekkora nép számára, ezért Isten ugye mannát hullatott nekik az égből. Azt mondja erről, hogy Izrael háza nevezte ezt el mánnak, tehát ez a mannának a másik kifejezése, pont a fehér színe miatt, mert olyan volt, mint a koriander magja, ugye fehér, és íze, mint a mézes pogácsái. Itt is a legtisztább mennyei jeledelről van szó, ami Istentől származó táplálék. Ez is ugye fehér volt, nem véletlenül, mint a legtisztább Istentől való táplálék. Aztán később jelenések könyvében olvashatunk még többet a fehér színről, például a 6. fejezet 2. versében, de itt egy fehér lóról olvashatunk. És ímé láttam, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adatott neki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Mit jelképez itt a fehér ló, vagy a fehér lovas? A korai kereszténységet jelképezi, akiknél még tiszta volt az igei tanítás, de nem csak az igei tanítás volt tiszta, hanem az első szeretet lángjával képviselték a tiszta evangéliumot a népek között. Tehát ilyen értelemben a tiszta szeretetet, az első szeretetet is jelenti a fehér szín. Ugye Jézus Krisztus is egy fehér lovon jelenik meg, aztán a 19. fejezetben, 19. fejezet 11. versében ezt olvashatjuk, szintén ugye jelenések könyvében. És láttam, hogy az ég megnyílt, és ímé volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivatott hívnek és igaznak, és igazságosan ítél, és hadakozik. Ugye itt már nem az egyház, hanem Jézus Krisztus jelenik meg egy fehér lovon. Ebben az összefüggésben pedig ugye mit jelképez a fehérség? Nem csak a tisztaságot, hanem a szentséget is. Ugye Jézus Krisztus szentségét is, aki igazságosan ítél és hadakozik. Ha tehát a fehér ruhá miben létét akarjuk megállapítani, akkor ezek mind benne foglaltatnak a fehér színben. A tisztaság, az Istentől származó táplálék nyomán juthatunk, ugye ilyen értelemben mi is erre a tisztaságra, a tiszta szeretet, az isteni szeretet és a szentség. Ez mind benne foglaltatik a fehér ruhában. Ugye Márk evangélium a 9. fejezet 3. versében találhatjuk azt a gondolatot, amit már a gyerekeknek is idéztem, hogy Jézus is, mikor a mennyei lényekkel találkozottam, megdicsőülés hegyén, akkor a ruhája fényes és igen fehér lett, mint a hó, és azt mondja itt róla még az ige, hogy mihez hasonlót a ruhafestője földön nem fehéríthet. Tehát olyan szintű tisztaság és fehérség jelent itt meg Jézuson, amit itt a földön ilyen fehér szín nem tapasztalható és nem látható sehol sem. Tehát ezeket a tulajdonságokat mind magában foglalja a fehér ruha. Ugye szoktuk mondani, hogy a tiszta jellemet jelenti, de a tiszta jellem ezeket mind magában foglalja a szentséget, a tiszta szeretetet, és a mennyei táplálékot, a tiszta igét, a Szentlélek által megvilágított igét, ami által eljuthatunk erre a jellem tisztaságra. De hogyan nyerhetjük el akkor ezt a fehér ruhát? Ki merné kijelenteni magáról, hogy ő ezt már megszerezte? Mégis néha úgy viselkedünk, mintha már szentek lennénk. Ugye úgy viszonyulunk sokszor egymáshoz, olyan elvárással vagyunk, vagy pedig úgy fedjük meg egymást, mintha mi magunk már szentek lennénk. Elfelejtkezünk arról, hogy mindannyiunknak még ezt a fehér ruhát meg kell szerezni. Érzékeljük azt, hogy ez sokkal több annál, mint hogy hívők, keresztények vagy adventisták vagyunk. Ez önmagában nem jelenti a fehér ruha birtoklását. Ez egy szükséges és fontos dolog, hogy hívők, keresztények legyünk, hogy advent várók legyünk, de önmagában nem biztosítja nekünk a fehér ruhát. Sok hívő, keresztény, advent váró nem lesz ott a mennyben, mert nem szerezte meg a fehér ruhát. De lesznek olyanok is, akik nem jutnak el mindenre, a mind három dologra, mert nincs lehetőségük rá, mégis a fehér ruhát megszerzik. Az üdvösség nem a hitvalláshoz, hanem azon túlmenően a fehér ruhához van kötve a Biblia alapján. Jelenleg milyen állapotban vagyunk tehát? Mit mondhatunk erről? Az Efézusi Levél 5. fejezet 27. verse a következőt mondja Isten egyházáról, hogy hogyan állunk mi akkor ezzel a fehér ruhával. Tehát ez Efézus 5.27-ből a következőt olvasom, hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy szent legyen és fedhetetlen. Tehát jelen pillanatban nincs birtokunkban ez a fehér ruha, itt jövő időben hangzik ez, hogy végül fogja tudni csak Isten önmaga elé állítani úgy az egyházat, hogy ez teljesen tiszta lesz. Ugye folyamatos munkára van szükség, hogy eltávolítsuk a foltokat, ami nem is olyan egyszerű, ugye például baba ruháknál, akinél kisbaba van, tehát, hogy nem olyan egyszerű kifehéríteni azokat a foltokat, amik belekerülnek. Tehát ez a furcsa helyzet van Isten egyházában, hogy magunkra vettük a fehér ruhát, hiszen megtérésünkkor, keresztségünkkor ezt mindannyian megkapjuk. Mégis az egyházon nem az látszik, hogy fehér ruhába van öltözve, mert összepiszkoljuk, foltos lesz, és nem tudjuk ezeket a foltokat egyből eltávolítani, hanem ezek jelen vannak a mi életünkben. Tehát ehhez azt látjuk, hogy folyamatos munkára és odafigyelésre van szükség. De nézzünk meg egy másik igét Jelenések könyvéből, ami sok támpontot ad ahhoz, hogy hogyan szerezhetjük meg ezt. Jelenések könyve 19. fejezetéhez, ha lapozunk, onnan a 8. verset olvasom. Jelenések könyve 19. fejezet 8. verse a következőt mondja. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Ugye itt a megváltott sokaságról van szó, akik Jézus megjelenésekor ugye felkészülten várják a vőlegényt, és róluk mondja azt, hogy adatot nekik, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs szentek igazságos cselekedetei. Mik vannak benne ebben az igében? Mert vegyük sorra, hogy milyen támpontokat ad ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan szerezhetjük ezt meg. Itt már nem csupán fehér ruháról van szó, hanem ugye esküvővel jellemzi, mennyegzővel a hívő egyház és Jézus Krisztus találkozását, ahol a hívő egyház a mennyasszony, Jézus Krisztus pedig a vőlegény. Tehát ha fehér ruháról van szó, akkor itt már mennyasszonyi ruháról van egészen pontosan szó. Ugye mennyire kell tiszta legyen egy mennyasszony ruhája az esküvőre? Ugye azon nem lehet semmiféle folt vagy kosz. Tehát teljes tisztaságra van szükség. Mennyivel az esküvő előtt szerzik be a mennyasszonyi ruhát? Elegendő-e egy-két nappal előtte intézni? Ugye már késő, ez az egyik első és legfontosabb dolog, ha egy fiatal, ifjú pár esküvőre készül, hogy beszerezzék a ruhákat, mert anélkül nincsen mennyegző. Ugye ez a legfontosabb, az egyik legfontosabb kelléke. És mennyire fontos ez a mennyasszonynak? Ugye nagyon-nagyon fontos. Kinek kell, hogy tetszen a legjobban az ő ruhája? Nyilvánvalóan a vőlegénynek. Tehát ha ezeket a szempontokat végig gondoljuk, már nagyon sok mindent megérthetünk fehér ruha jelentőségéből. Tehát nem halogathatjuk a jellemépítést az utolsó pillanatra. Hiszen ez az egyik legfontosabb dolog, amit a leghamarabb kell elkezdenünk a Jézussal való találkozásra való felkészüléshez. És ez a fehér ruha, ez nem az a lényeg, hogy mi meg legyünk elégedve vele. Sokan úgy állnak a hívő élethez, hogy ennyit tudok nyújtani, én ilyen szintre tudok jutni, elégedjen meg vele Isten. A mennyasszony is így állna hozzá, hogy nekem ez így belefér, de a vőlegénynek nem tetszik, nem a maximumot, akarja a legszebb ruhát felvenni, a legszebb lenni, akkor az nem lesz egy emlékezetes és boldog esküvő. Tehát ha mennyasszonyi ruháról van szó, akkor ezek nagyon fontos szempontok. De ez az ige beazonosítja azt is, hogy pontosan mit jelent ez a jelkép. Félreérthetetlenül. A fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy ez a tiszta jellem. És egy hatalmas kiváltság ez, hogy nem csak egy kijelentés, hanem egy ígéret is, hogy Isten végidei hívő népe a jellem tisztaságnak erre a fokára juthat. Erre a fokára, hogy a jellemünkön nem lesz semmi folt. A történelem minden során szükség volt ugye a tiszta jellem megszerzése. Minden korban voltak Istennek szent emberei, de ezt a színvonalat még egyik korban sem érte el Isten egyháza. Korai kereszténységet ugye fehér lóval jellemzi, majd meglátjuk ott is, hogy miért jutottak el erre a szintre. De az utolsó idők hívő népére vonatkozóan ez egy olyan ígéret, hogy még hozzájuk képest is ugye még ragyogóbb fehér ruhát szerezhet Isten végidei maradék népe. Dániel könyve 12. fejezetében is olvashatunk például erről. Dániel könyve 12. fejezetében többször is megjelenik, illetve Dániel könyvében az, hogy be kell pecsételni azokat a beszédeket, a proféciákat, amik ott elhangzanak, mert az utolsó napokban lehet csak megérteni annak az értelmét. És itt is az utolsó napokra vonatkozóan ezt mondja itt Dániel, 9. és 10. vers. Menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a vég idejére. megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Tehát a fehér ruha jelentőségét is az értelmesek értik igazán, ők megtisztulnak, ők megfehérednek és megpróbáltatnak sokan. És ugye az efézusi levélből felolvasott igében is azt olvassuk, hogy majd végül maga elé állítja Isten az ő egyházát, úgyhogy azon ne legyen semmi folt, szeplő, sömörgőzés, ugye ezt is jövő időben mondja az ige. Tehát a jellem tisztaságra vonatkozóan egy ígéretünk is van, hogy eljuthatunk, majd meglátjuk, hogy minek a hatására erre a színvonalra, ha igazán szeretnénk. De mit kezdjünk azzal a gondolattal, hogy a fehér gyorcs a szentek igazságos cselekedetei. Ugye a hitáltali megigazulás üzenetét olvassuk a római levélben, az új szövetségben, és azt mondjuk, hogy hitáltal lesz az üdvösség is. Mit kezdjünk akkor ezzel, hogy itt viszont azt mondja a fehér juha a szentek igazságos cselekedetei. Ugye, ha megnézzük, Jézusnak egy példázata is van, ahol megjelenik ez, a juhok és a kecskék szétválasztásának a példázata, ahol azt láthatjuk, hogy ott is az alapján választja ketté a juhokat és a kecskéket, amik ott Palesztinában ugye a juhok fehérek voltak, a kecskék pedig feketék, tehát egyértelműen ott is a színek alapján lettek külön választva, de azt mondja róluk, hogy az volt a szempont, hogy mindenki, amit a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. Tehát ott is, mintha cselekedetek alapján lenne megítélve az emberiség. De mégis, mikor Isten indokolja ezt az ítéletet, akkor azt látjuk, hogy az igazak nem tudják ezeket a cselekedeteket, nem tartották számon. Azt mondja Jézus, hogy mikor éheztem, ennem adtatok, mikor szomjaztam, innom adtatok, mikor beteg voltam, meglátogattatok, és nem tudják ezeket, nem tulajdonítják maguknak, és nem is tudnak pontosan visszaemlékezni, hogy mikor tették ezeket. Ez annyira szívből jött, és természetes volt számukra, és nem is tulajdonították maguknak, hanem nyilván Istennek, hogy az ő általa elkészített jó cselekedetekben jártak, hogy ezeket ők nem tartják az üdvösség feltételének. Ellenben a gonoszok, ők számon tartják ezeket a cselekedeteket, és nem értik az ítéletet végül, mert azt mondják, hogy mikor éheztünk, éheztél, enned adtunk, mikor szomjaztál, innod adtunk, és Jézus pedig azt mondja, nem ismerlek titeket. Ők számon tartották ezeket, és erre alapozták az üdvösségüket. Tehát itt egyértelműen nem azt mondhatjuk, hogy a külső cselekedetekről van szó. A fehér gyorcs a szentek igazságos cselekedetei. Az igazán igazságos és igaz cselekedetek, azok nem a emberi cselekedetek, hanem azok az Isten által előre elkészített jó cselekedetek, a hit cselekedetei. És éppen ezért a fehér ruha jelképezi ezt a jellem tisztaságot, amikor már nem csak oda jut el valaki, hogy az igazságot hiszi és elfogadja, hanem az már gyümölcsöt is terem az életében, cselekedetek formájában. Ilyen értelemben van itt tehát szó a cselekedetekről. És ezt éppen ugyanebben az igeversben megjelenő egyéb szavak igazolják. Például azt olvassuk itt, hogy adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és fehér gyolcsba. Nem azt mondja, hogy felöltözött Isten népe tiszta és fehér gyolcsba. Ugye akkor a saját cselekedeteinket is magunkra ölthetnénk, az a fehér ruha a saját cselekedeteink lenne, de azt mondja, adatott annak, hogy felöltözzék. De mégis nagyon különleges ez a kijelentés, mert nem is azt mondja, hogy adatott annak a fehér ruha. Meg nem is azt mondja, hogy felöltözött fehér ruhába, hanem adatott annak, hogy felöltözzék. Ugye érdekes kijelentés ez. Tehát nem saját erőből éri el ez a nép, mert adatott neki ezt a fehér ruhát, de mégis nem az ő közre, nem a saját közreműködésünk nélkül. Mégis nekünk kell felöltözni, nekünk kell elfogadni ezt a fehér ruhát, és nekünk kell ezt az ajándékot magunkra ölteni. A tékozló fiú példázata is kifejezi ezt, hogy ugye ez a fehér ruha, ez adatik nekünk, ez a tiszta jellem, ez ajándék, illetve a királyi mennyegző példázata is, ami elsőre talán érthetetlen, ugye, hogy egy király az ő egy mennyegzőt szervez az ő gyermekének, az ő fiának, és meghív rá vendégeket, ott pedig van olyan, aki nem méltó öltözékben van jelen, és hát kivettetik az esküvőről. Igazságtalan dolognak tűnik talán első olvasásra ez, hogy hát bizonyára nem volt jobb, szebb ruhája, miért vetik ki őt a mennyegzőről. De ez fontos tudni azt, hogy az ókorban ezek a királyok nem kockáztatták meg azt, hogy az ő gyerekük esküvőjén valaki ne szépen legyen felöltözve, ezért előre kiküldték azt a ruhát minden résztvevőnek, amiben meg kellett jelenni az esküvőn. Tehát ha valaki méltatlan ruhában volt jelen, az csak abból fakadhatott, hogy nem akarta felvenni azt a ruhát, nem volt hajlandó felvenni azt. Tehát ez a példázat is kifejezi azt, hogy ez a ruha, ez adatik, előre kiküldték ezeket a ruhákat. Mégis nekünk kell felöltözni, elfogadni hitáltal. Nekünk kell kilépni a laodíciai állapotból. Az utolsó keresztény korszaknak szóló tanács között ugyanis mi szerepel? Mire van szüksége Laodícia népének? Három dologra. Védj tőlem fehér ruhát, szemgyógyító írral, kend meg a te szemeidet, hogy láss, és szintén tőle kell vennünk a tűzben megpróbált aranyat. Tehát erre mind a háromra szükség van. Tehát pont Laodícia népe, Jézus eljövetelét megelőző korszak, aki az ismeretnek a komoly birtokában van, mert Laodícia népére ez jellemző, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Annak ellenére, hogy az ismeret birtokában vagyunk, mégis a jellem tisztaság ezzel nincsen párhuzamban. Nincsen fehér ruhánk. Hozzátenném azt, hogy pedig mindannyian, mikor megkeresztelkedünk, megkapjuk ezt a fehér ruhát, de mégis elveszítjük ezt időközben. És újra el kell fogadni Jézus Krisztustól. Ugyanis más dolgunk nincsen, csak az elfogadás. Újra és újra döntést kell hoznunk, hogy megnyitjuk az ajtót. Mert Jézus az ajtón kívül áll. A személyes kapcsolat a hiánya a legnagyobb probléma Laodícia népének. Viszont, ha megnyitjuk az ajtót és elfogadjuk ezt a fehér ruhát, ebben óriási hatalom rejlik. János evangéliuma első fejezet 12. versében olvashatunk erről, hogy ebben mekkora hatalom rejlik. János első levele, első fejezet 12. verse így hangzik. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Tehát egy hatalom rejlik abban, hogy elfogadjuk ezt a fehér ruhát. A passzív keresztény életből, a laodíciai állapotból való kilépésnek a feltétele ez. Ettől érezhetjük úgy, hogy a helyünkön vagyunk a keresztény életben. Ettől érzi úgy az ember, hogy betöltheti a teremtésbeli adottságát, ha elfogadja ezt a fehér ruhát. És ennek is a helyére kell kerülni az életünkben, hogy Isten adja ezt nekünk, de ez nem az olcsó kegyelem, hogy csak higgy, hogy meg vagy váltva, üdvözítve vagy kész, semmi dolgod nincsen, nekünk kell mégis felöltenünk magunkra ezt a fehér ruhát. Nekünk kell tennünk azért, hogy ezt folyamatosan befogadjuk, Isten kegyelmét az életünkben. Nekünk kell könyörögnünk, hogy szabadítson meg a foltoktól, a hibáktól, a jellemfogyatékosságoktól. Nekünk kell döntést hoznunk napról napra, hogy szeretnénk kilépni a laudíciai állapotból, és nekünk kell elvenni a fehér ruhát Jézus Krisztustól. Csak elfogadni kell, úgymond, de ez nem is olyan csak, mert ebben óriási hatalom rejlik ebben a befogadásban. Tehát ezeket a szempontokat tudhatjuk meg akkor, hogy ugye mennyasszonyi ruháról van szó, hogy a fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei, hogy ez adatik, de mégis nekünk kell felölteni ebből az igéből. És egy másik igéhez is szeretnék lapozni itt Jelenések könyvéből, ami még kiegészíti néhány szemponttal az elhangzottakat. Jelenések könyve 7. fejezetéhez lapozzunk vissza, és onnan a 13-tól a 15. verset olvasom. Tehát Jelenések 7, 13-tól 15. Akkor felelt egy a vének közül, és mondta nekem: ezek, akik fehér ruhába vannak öltözve, kik és honnan jöttek? És mondtam neki: Uram, te tudod. És mondta nekem: ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Ugye már nagyon jó olvasni ezt az igét is, hogy ez megváltottakról van szó. Látomásban János apostol ugye ott volt a megváltottakkal együtt a mennyben, és a 24 vén közül, akik szintén a megváltottak képviselői a mennyben, egy beszélget vele, és ezt a kérdést teszi föl, hogy szerinte kik ezek, akik fehér ruhában vannak öltözve. És János nem mer válaszolni rá, azt mondja: Uram, te tudod, nem meri megtippelni, hogy kik ezek. És ezt mondja neki, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették bárány vérében. Itt jön be az a szempont, amire már korábban utáltam, hogy mind a korai kereszténység és mind a végidő hívő egyházának egy dologra még szükség lesz ahhoz, hogy eljuthasson erre a jellemtisztaságra. Jöttek a nagy nyomorúságból. Szükség van a végső megpróbáltatásokra is, ami kitisztítja a jellemünkből az utolsó foltokat is. Bizonyos hibák csak tűz által tisztíthatók ki. Ugye az ötvös példája is ezt fejezi ki, hogy ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait. Őt is tűz által lehet a salakanyagot kiégetni a nemes fémekből. Tehát próbák tüzére van szükség, és akik itt lesznek végül a mennyben, ők az utolsó 7 csapás idejét is átélik. Persze elkerülik őket ezek a csapások, de ez egy nagyon megpróbáló időszak lesz, és ez teszi tökéletessé az ő jellemüket. Nagyon érdekes az is, hogy hogyan történik ez a fehérítés. Ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy megmosták, hanem megfehérítették. Itt külön veszi a ruháikat a bárány vérében. Ugye mondtam azt, hogy a megtérésünkkor mindannyian fehér ruhát kapunk. Ugye ez a megmosás, a megfehérítés pedig ugye a megszentelődés, ami a megtérés után következik az életünkben, amikor felszínre jönnek a még jelenlévő hibák, amik még előttünk is akár el vannak rejtve, Isten felszínre hozza ezeket, és sokszor tényleg csak megpróbáltatások által lehetséges. És ha győzünk ezeken a jellemhibákon, akkor megtörténhet az életünkben a fehérítés is. Megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Furcsa ellentét, ugye, hogy a vér piros, vörös, olyan mélyen beszennyezi általában a ruhát, hogy csak speciális módon lehet kitisztítani a rostok közül. Jézus vére viszont fehérít. Fehérít, ez a legnagyobb, legtisztább fehérítőszer. Rendkívüli mennyei eszköz áll tehát a rendelkezésünkre. A fehér ruhát nem saját erőből kell kicsikarni, hogy beszéltünk is rá, róla, hanem ennek a tisztító szere, Jézus Krisztus vére, így a vele való személyes kapcsolat. Ugye olvashatjuk Ellen White-nál ezt a javaslatot, hogy töltsünk minden nap egy csendes órát a kereszt lábánál. Jézus Krisztus áldozatáról való elmélkedés, az erről való gondolkodás a legfontosabb helyen kell, hogy szerepeljen az életünkben, hiszen ez tudja igazán megfehéríteni, kimosni a ruhát. De itt is nem azt jelenti ez sem, hogy ez majd magától megtörténik, megmosták és megfehéretették ruháikat a bárány vérében. A tisztító szer Jézus Krisztus vére, de nekünk kell újra és újra ezt a döntést meghozni, hogy szeretnénk megtisztulni a mi bűneinktől. Megmosták ők, mosták és ők fehérítették. Alávetni magunkat a tisztító munkának nap mint nap. Ez a mi feladatunk. A bárány vére ugye a gyökeret a mély rostok szintjén is megtisztít bennünket. Ugye van a mosás és a fehérítés, ma már ritkán alkalmazzuk ezt, mert nagyon jó fehérítő és mosó szerek vannak, de régen ez egy külön folyamat volt, kimosták a ruhákat, akkor még sárgásak voltak, és utána jött a fehérítés folyamata. Éppen ezért nekünk is nem csak arra van szükségünk, hogy megbánjuk a bűneinket, hanem hogy a jellemünkbe épüljön ehelyett a Jézus Krisztus igazsága. A tiszta jellem nem csak abból áll, hogy nem tesszük a rosszat, hanem hogy tesszük a jót. A fehérítés ezt is magában foglalja. Az önzést, a gyökereket kitisztítani, nem csak a felszíni foltokat. Erre van igazán szükségünk. Ez a fehérítés munkája. És mire van ehhez szükség? Önkritikára, ami az egyik legfontosabb keresztény jellem tulajdonság. Hogy belássuk a hibáinkat, hogy hajlandók legyünk belátni és elhagyni a bűneinket. Ez nagyon kevés keresztényre jellemző. Minél nagyobb tapasztalatra teszünk szert, úgy gondoljuk, hogy akkor már nekünk fehér ruhánk van. Mert már 5 éve, 10 éve, 20 éve vagyunk hívők. De ez nem az idővel, hanem a befektetett munkával arányos, mennyire szánjuk oda magunkat az odaszánásunkkal. Hogy mennyire tudjuk belátni a hibáinkat 20 év, 30 év után is. Hogy még bizony vannak foltok, amiket ki kell tisztítani a jellemünkből. Nem nyomásra, nem elvárásból, hanem szabadon belátni a hibáinkat. Krisztus áldozata az önzésünk gyökerére sújt, ha komolyan vesszük, és ekkor tudja elvégezni a bárány vére a tisztító hatását az életünkben, ha a legmélyebb önzésünkből is, a bűn okából is meg tud bennünket tisztítani. Egy utolsó igét olvasnék ezzel kapcsolatban a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből, a 13. verset. Mert ha a bakoknak és bikáknak vére, meg a tehén hanva a tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak vére, aki örökké való lélek által áldozta fel ártatlanul magát Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Mennyire szükségünk lenne megtisztulni a holt cselekedetektől, és hogy tiszta legyen a lelki ismeretünk. Jézus vére ezt tudja elvégezni az életünkben. Én azt kívánom, hogy ne gondoljuk azt magunkról, hogy a fehér ruha birtokában vagyunk már, csak azért, mert megtértünk, de lássuk azt az óriási kiváltságot, hogy ezt elnyerhetjük, és sokkal inkább, mint a korábbi korok hívői, és alávethessük magunkat Jézus Krisztus megszentelő munkájának, és megélhessük azt az örömet, hogy a fehér ruhát, azt ma mennyben valóságosan is viselni fogjuk, és ott lehetünk majd a megváltottakkal az üvegtengernél fehér ruhába öltözve. Én ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Mennyei jó atyánk, köszönjük neked azt a kiváltságot, hogy fehér ruhát nem magunknak kell előállítanunk, hanem te ezt ajándékba adod nekünk. Bocsásd meg nekünk azt, hogy nehezen tudjuk ezt elfogadni, sőt, még sokszor úgy is csinálunk, mintha fehér ruhánk lenne, pedig nincsen, és becsapjuk így magunkat is. Kérünk, segíts, hogy értékelhessük Jézusunk a te áldozatodat, és megmoshassuk, megfehéríthessük a mi jellemünket a te véredben, hogy alávessük magunkat annak a megszentelő munkának, amit te bennünk el tudsz végezni, és mégis ingyen ajándékként adsz. Segíts, hogy ne legyünk önigazultak, mint Laodicea népére, ami jellemző, hanem kiléphessünk ebből az állapotból, és lehessen bennünk önkritika, láthassuk a saját állapotunkat, de láthassuk azt a csodálatos lehetőséget és hatalmat is, hogy ebből kiléphetünk. Segíts kérünk, hogy ott lehessünk majd a te országodban, fehér ruhában mindannyian. Jézus nevében. Amen.